reggeli személy.
Kadarkai Endre kollégám, hát azt most nem lehet mondani, hogy a vendégem, mert most miben vagy te itt vendég a Klubrádióban,
jó reggelt.
Az is az apropója a beszélgetésünknek, hogy újraindul közkívánatra a világtalálkozó műsorod, meg az is, hogy így felhívjuk a Klubrádiós műsorokra a figyelmet, most különösen, amikor megy megint a gyűjtési hetek, folynak itt a Klubrádióban, ugyanis ahhoz, hogy szólasson a Klubrádió, pénz kell, és ez a pénz nem tud máshonnan jönni, mint a hallgatói támogatásokból. Egészen szépen állunk eddig is, de biztatnánk itt is mindenkit arra, hogy aki megteheti és szükségesnek tartja, hogy legyen egy olyan hang, ami egy szabad és független hang, akkor annak a fönnmaradását támogassa. Készültél?
Mai beszélgetésre? Nem különösebben.
Nekem kellett volna?
Szerintem igen.
Jaj, arra gondoltam, hogy ez a maga módján, ez is egy világtalálkozó, kis nehézséggel persze, mert a világtalálkozóban különböző embereket szoktál összeültetni, és ettől lesz jó esetben érdekes a beszélgetés, de hát mi az újságírásban két más dolgot, bizonyos szempontból más dolgot művelünk, te nem vagy benne a politikába, én tetszik vagy nem tetszik, nyakig.
Te nyakig?
Én nyakig.
Te csináltál valaha nem politikát?
Hát most például Bodrogi Füzeres Eszterrel arról beszéltünk, mielőtt jöttél volna, hogy milyen édesételeket kell főzni. Tehát ilyen értelemben persze. Meg én régen írtam riportokat kifejezetten.
Nem közéleti, arcélő riportokat.
Igen.
De jobb a politika? Érdekesebb?
Mondom, hogy te fogsz kérdezni, de jó. Nem hiszem, hogy elkerülhető, hogy foglalkozz vele. Nem gondolom azt sem, hogy kötelező mindenkinek ezzel foglalkozni, meg az én újságírói szocializációm a rendszerváltás idejébe kezdődött, és az biztos, hogy nagyon meghatározza a későbbi pályámat is, hogy mit gondolok.
Igen, meggyőződésem.
Egyébként szerintem mondjuk egy rádió, mint a Klubrádió, vagy egy tévé, vagy egy újság, akkor jó, nagyon sok minden van benne, tehát csak vezércikkel nem lehet megtölteni politikai vezércikkel egy újságot, igenis kell. Kultúra, sport, mit tudom én, tudomány, még levelezési rovat is szükséges, tehát minden, az emberek érdeklődése is és sokféle.
Nem? Igen, abszolút egyetértek. Én nekem nincs ilyen közéleti vénám, mint neked, úgyhogy engem ez hidegen hagyott. Engem az emberek érdekelnek, meg az emberi történések mind a mai napig. Leginkább ez az, ami lendületbe hoz, vagy érdeklődést vált ki belőlem, mind az irodalom, mind a film, mind a színház, mind a riportkészítés vonatkozásában.
És azért a te interjú alanyaid többsége olyan ember, aki ismert.
Most ilyen formátumok mennek, de azért én csináltam jó pár olyat, ahol nem ismert emberekkel beszélgettem, akár a lélekben, akár az élni jót, hogy csak a Klubrádiós műsorokról beszéljünk, azért jó részt civil hősökből állt, vagy azoknak az alanyai, de csináltam én, nem tudom, én Felfelé zuhanás című műsort is, sors tragédiákról, Sós Imre életét vettük górcső alá, szociológusokkal, irodalomtörténészekkel, filmtörténészekkel, mindig az érdekelt, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon az ilyen bal végzetű sorsok esetén eleve elrendelésről beszélünk-e, tehát meghatározza-e például a gyerekkor, hogy egy ilyen nagy tehetségű ember úgy végzi, ahogy végzi.
Öngyilkos lett, ha jól
emlékszem. Öngyilkos lett egy olyan tragikus módon.
És nagyon fiatalon.
Nagyon-nagyon fiatalon a szerelmével, aki egy pszichiáternő volt, aki szintén ott halt meg vele. Müller Péter írt egyébként erről egy Részeg józanok című megrendítően jó könyvet szerintem. Vagy pedig nagyon sok rossz döntés szintézise egy ilyen tragédia. És akkor Ady Endrétől Márai Sándoron át, nem tudom én, Karádi Katalinon végigvettem, és az például nem ismert emberekkel való portrézásról
szólt. Na jó, de Karádi Katalin, vagy Márai, vagy Sós Imre ismert ember.
Hát csak nem ismert emberekkel beszélgettem róluk.
Hiszen ők már elég nehéz válasz lenne, az igazi riporteri truvány. Egyébként van ilyen is, Jordán Tamásnak, nem tudom, látta, de van egy zseniális, levelezik Ady Endrével.
Nem, sajnos ezt
hát mondtam. Azt nézd meg, az. Pedig te amúgy nagyon figyeled, hányszor találkoztunk, vagy többször találkoztunk már premiereken, színházakban, szóval te nagyon figyeled, hogy mi történik.
Igyekszem. Hát már csak előírás is szerintem a részemről, tehát hogy a magyar filmeket meg kell nézni. Ez az első és legfontosabb. Ha színészekkel beszélgetsz, akkor azért tud, hogy ki miben játszik egyet. Talán legyen véleményed arról, hogy egy-egy magyar film miképp teljesít. Színházba is igyekszem eljutni, nyilván időnként telítődöm, tehát én azért meg tudom unni azt, hogy az ember hetente kétszer-háromszor elmegy színházba, akkor tartok egy ilyen nagy szünetet, mert már megláttam a széksorokat, akkor már elkezd egy ilyen rossz érzés maga alá gyűrni, de nyilván ez inkább a töménységétől van, nem pedig a színháztól. Szerintem fontos, szerintem alapvetően a tájékozottság rendkívül fontos. Az olvasottság, a tájékozottság szerintem az olyan elemi igény, hogyha valaki beszélget például a magyar kultúra jeleseivel, hogy megpróbál velük szót érteni, hogy nem is tudom ezt különösebben kifejezni, mennyire az.
A világtalálkozó sokáig ment itt a Klubrádióban, aztán volt benne egy szünet.
3 évig ment, így van.
Aztán nem tudom, mennyi volt a szünet.
Több 3 év. 2022. júniusában ért véget, és most indult szeptemberbe, tehát több mint 3 év után.
Valakivel egyszer itt beszélgettünk, hogy vajon miért tartasz be szünetet, és azt mondta, hogy hát, hogy van az a mondás, hogy kis ország egy csőcseléke van, hát kis ország egy elitje is van, tehát egy idő után elfogynak azok az emberek, potenciális emberek, akikkel érdemes, akiket ismerünk és érdemes beszélgetni.
Ez biztos, hogy az egyik szempont, de azért itt szerintem sokkal összetettebb a dolog, hogy miért hagytam akkor abba. Egyfelől nekem gyakorlatilag nincs monotónia tűrőképességem. Tehát 3 év után én azért majdnem minden formátumot eluntam. Ugyanaz a dinamika ismétlődik, ugyanaz a szerkesztői elv jut érvényre, kiket miképp kell összepárosítani, és 3 év után azt mondtam, hogy engem ez már olyan értelemben nem hoz lázba, mint az elején. A második, és ezt gyakran szeretem elmondani, amikor gyerekként én ezt néztem, ez a Lehetetlen című műsor volt, akkor Vámos Miklós úgy búcsúzott a nézőktől, hogy most még talán hiányzik majd önöknek egy picit. Nem kell megvárni azt a fázist, amikor az emberben már csömör, egykedvűség és unalom lesz urrá. Amikor az marad meg az emberekből, hogy bárcsak folytatta volna, az még mindig egy sokkal jobb érzés, mint amikor már a lefelé menő ágat tudja az ember prezentálni. Eltelt 3 év, engem ez mindig is érdekelt, hogy két különálló világot egy asztalhoz ültessünk. Szerintem ebbe azért van kihívás, riporteri kihívás is. Sokkal nagyobb feladat szerintem, mint így egy az egybe beszélgetni. Amikor ez elkezdődött, az 2019 volt, nem tudok, hogy sokat gondolkodtunk a Klubrádió vezetésével, hogy milyen formátumban induljunk el, én nem ezt akartam elsőként. Én nagyon más műsort szerettem volna, nagyon jó érve volt. A vezetésnek azt mondták, hogy abból, amit én megálmodtam, hasonló azért van a rádióban, tehát kellene valami plusz, valami újszerű, valami innovatív. Én miután addigra már túl voltam legalább 300 1/1-es portrén, és csináltam azt hiszem egy vagy két részt a Népszabadságban páros oldal címén, amikor két különböző embert összeültettek az utolsó oldalon, az értelemszerűen írott anyag volt, eszembe jutott, hogy engem az érdekelt. Török Gáborral és Stefanovics Angélával csináltam például egy ilyen interjút. És azt mondtam, hogy abban nekem is van kihívás. Ott találkoznak először, ott kell létrehozni közöttük valami olyan áramkört, ami reményeim szerint izgalmas, érdekes, de biztosan nem unalmas. Ezt mindenképp szeretném, vagy szerettem volna mindig is elkerülni. A politikát tudtam, hogy teljesen mellőzni fogom, hisz legyen ez egy sziget.
Bocs, hogy közbevágok. Ilyen politikai interjúkat már nem is tudsz nagyon rég csinálni. Tehát, hogy olyan embereket összeszedni, akik tök más gondolnak a világról, a közéletről, a politikáról, emberemlékezet óta nem állnak már egymással szóba.
Ez végtelen szomorú.
Gyakorlott szerkesztő már nem is csak legyint, hogyha ilyen fölvetődik, mert úgyse fog menni. Tehát ott ez tök elveszett ez a lehetőség.
Hát szerintem annyira polarizált most ez az ország. És lehet, hogy nem csak a politika mentén van kettéosztó, hogy általában véve azt hiszem észre, hogy van valami fajta széthúzás jellege, remélem, hogy nincs igazam, de hogy így különállóak a különféle csoportok vagy világlátások, hogy mindig az érdekelt a világtalálkozó kapcsán, ami összeköt két embert, semmint ami elválasztja. Szerintem ez egy szép és nemes küldetés ebben a mai Magyarországban mindennek az ászlóját vinni. Én nem vagyok egy ilyen nagy mozgalmár típus, hogy azt mondjam, hogy kezdjünk el egymással párbeszédet folytatni, de nekem az nagy öröm, hogy Tamás Gáspár Miklóst Isten nyugtassa, és Majkát le tudtam ültetni egy asztalhoz. És nem csak, hogy szót tudtak érteni, hanem annak a végén Majka azt mondta Tamás Gáspár Miklósnak, na jöjjön tanár úr, elviszem, hazadobom.
Ezt mondjuk a Gazsi annyira vicces ember volt, hogy, és annyira megtalálta a hangot azt hiszem mindenkivel, de ez egy jó ötlet, meg van benne merészség, hogy ott van valaki, aki tényleg a magas kultúrából jön, és filozófus, és nem tudom micsoda, és van egy rapper, hát ez így első ránézésre két nem egymással nem kompatibilis ember.
És tulajdonképpen mindig szót értettek egymással. Tehát a Csányi Vilmos a Gangsta Zorival ugyancsak. Nagyon emlékezetes volt, amikor Karikó Katalin Zoránnal.
Igen, ezt akartam említeni. Az jó, az nagyon jól bejött, szóval ott jó időben, jó helyen volt.
Azért elévülhetetlen érdemeket szerzett ebben a párosításban, és ennek megszervezésében Horváth János áldassék a neve. Ő egyszer fölhívott engem, remélem nem kéri ki magának, hogy most megemlítem őt név szerint. Ő volt az ötletgazda. Ő szúrta ki azt, hogy Karikó Katalinnak a dolgozószobájának a falán ott van a Gyémánt és Arany című Zorán sláger, annak a dalszövege. Mint kiderült, Karikó Katalinnak mindez egy életelve, erőt adó himnusza, gyenge perceinek a sebb tapasza volt. Nagyon sokszor. És miután volt valami távoli kapcsolódás a Karikó Katalinhoz, azt mondta, hogy szerinte érdemes lenne, hisz még soha nem találkoztak egymással, Zoránt és Karikó Katalint egy műsorban páros interjú keretében meginterjúolni. És akkor az már viszonylag gyorsan ment magától, én írtam Karikó Katalinnak teljesen ismeretlenül, egy e-mail címet azt meg lehetett szerezni, és szerintem egy fél órán belül tegeződve válaszolt, hogy ő mindent tud, képbe van a műsorommal kapcsolatban, mindent néz, nagyon szívesen eljön hozzám, és ha én ezt megszervezem, akkor ő hozzám eljön. Azóta is kisebb-nagyobb gyakorisággal letartjuk a kapcsolatot. Fantasztikus ember. Egyébként azt végignézni, hogy ez a hihetetlenül posztalan nagy ember, Karikó Katalin, mennyire meg volt illetődve a gyerekkori bálványának társaságába. Hogy Zoránon is volt egy jó értelemben vett elfogódottság.
De lehet, hogy az évse beszélget minden nap Nobel-díjasokkal.
Ez így van, ez így van. Szóval az egy nagy pillanat volt, hogy ez létrejöhetett, arra nagyon büszke vagyok.
Jó, ez szerintem ez egy nagyon nagy dolog, de hát azért nem jut minden adásra egy Nobel-díjas, attól tartok.
Hát sajnos nem. Sajnos nem.
Most annyi magyar kapott Nobel-díjat az utóbbi időben, hogy szinte válogathatsz.
De azért azt gondolom, hogy sokkal tágabban áll a magyar nyilvánosság, mint hogy ezt 120 rész után abba kellett volna hagyni. Tehát ez volt az egyik érv mellette, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy annyi jó párost össze tudok én még hozni. Annyi új szereplője van a magyar nyilvánosságnak mindkét oldalon. Annyi érdekes ember van, hogy neki lehet fogni. Én összeértem 250-300 embert például a tavasszal. 300 olyan embert, akivel még a világtalálkozóban nem készítettem interjút. És játékból elkezdtem őket összepárosítani. És nagyon sok szerintem érdekes, izgalmas eredeti páros jött ki. És akkor azt gondoltam, hogy egy évad biztos, hogy van benne, lévén, hogy ez egy nagyon sikeres műsor volt akkor. Tehát emlékeim szerint a világtalálkozó nagyot szólt. Az első részben Dombovári István Endre Judittal szerepelt, és az igazi áttörést, ami úgy tényleg föltette a térképre a világtalálkozót, azt a második rész hozta el, Gangsta Zoli és Csányi Vilmos. Emlékszem, egyik pillanatról a másikra annyi visszajelzés érkezett erre a műsorra, hogy ott megéreztem valamit abból, hogy lehet egy picit bátrabban is párosítani ezeket az embereket. Miközben ma már egyébként erről egy picit más gondolok. Nem feltétlen ellentét párokra kell lőni. Tehát nem az a legfontosabb, hogy meghökkenj, amikor meglátod ezt a két embert, és azt mondja.
De miért? Az jó. Lehet, hogy az jó. Hát mondtad a Majka és Gazsi, Tamás Gáspár Miklós.
Ha biztos vagy benne, hogy szót értenek egymással, és kíváncsiak egymással, sokkal fontosabb, hogy legyen ingerenciájuk a másikra. Inkább legyen egy jó hangulatú, jó ízű, érdeklődéssel teljes beszélgetés, mint két nagyon érdekes, szuverén és markáns ember találkozása, aki adott esetben, vagy akik adott esetben kioltják egymást. Jó műsort kell csinálni nekem, erről van egy külön bejáratú véleményem, sokféle műsort és interjút lehet készíteni, szívmelengetőt, feszültséggel telít, frontálisat, meghatódottságtól teljeset, egyet biztos nem, unalmasat. Unalmasat nem szabad csinálni.
Persze, senki nem indul úgy neki, gondolom, hogy na, most direkt csinálok egy unalmasat, aztán mégis mennyi unalmas születik. Ahogy valószínűleg senki nem ír úgy könyvet, hogy most írok egy igen vacak könyvet, hanem mindenki remek művel indul neki, aztán hát mégsem lesz a többség remek mű.
És... Igen, de amikor párosítasz két embert, és az egyikről vélelmezed, hogy nem annyira színes, nem annyira sziporkázó, nem annyira eleven vagy kitárulkozó például a mikrofonok előtt, akkor csúnya ilyet mondani, de nem biztos, hogy meg kell hívni egy ilyen műsorban, hisz meg lesz szeppenve. Nagyon nehéz őket aztán feloldani. Tehát egyet hagyd tegyek hozzá nekem, azért egy nagy előképpen volt a desszert. Semmilyen tekintetben nem merném a világtalálkozót a desszerthez hasonlítani, szerintem az egy hatalmas
Kepes András
műsora volt, ahol három nagyon különféle ember
ki volt találva.
És annyi csalás azért volt benne, hogy ott leültek négyen vacsorázni. Megették a levest, a főételt, ez alapján, meg ez alatt nyilvánvalóan az alatt a másfél óra alatt azért kialakult egy áramkör. Hát kis túlzással már haverként beszélgettek egymással, és akkor lett éles minden. A desszert alatt kapcsolták be a kamerákat. Nekünk itt a Klubrádióban arra azért nincs lehetőségünk, hogy itt összebarátkoztassuk a két embert. Maximum egy nagyon gyors kávéra van lehetőség, és mire beülünk a stúdióba, ott már elindul a felvétel.
Azért azok az emberek, akik nálad is megfordulnak, nagy többségben profi szereplők. Tehát nem életükben először szerepelnek. Jó részük, vagy egy részük olyan, aki szereti is a nyilvánosságot, mert ez a működéséhez hozzátartozik. Tehát azért biztosabbra mentek kölcsönösen.
Igen, de te szerintem magadból indulsz ki, akire egy nyitott, érdeklődő, könnyen kapcsolódó ember vagy. Nem mindenki ilyen extrovertált. A művészek, a nyilvánosságban szereplő emberek igen jelentős része introvertált. És kapcsolódni kamerák előtt, oldottan, fesztelően elkezdene beszélgetni, tulajdonképpen a nulladik perctől azért nem olyan egyszerű. Ez lehet, hogy egy riporternek a sajátja, és élek a gyanúperrel, hogy mi egy ilyen műsorban könnyebben feltalálnánk magunkat, mert mondjuk három jó kérdéssel megteremtenénk azt a fajta kapcsolódást, a dinamikát, ami egy ilyen műsorhoz kell. De egy színész, egy tudós, egy rendőr nem biztos, hogy rögtön megtalálja hát szót
egy rendőr, a vagy, rendőr vagy egy tudós nem biztos. Egy színész még, ha nagyon bezárkózó, és sokszor tapasztaltam azt, hogy itt ülünk interjú előtt, és akkor tudod, így valahogy beszélgetni kéne. Még megy a hírek, megy a íz, és így ülünk, és úristen, mi lesz ebből. Megjelenik a piros lámpa, és tudja, hogy az a dolga, ez a szakmája, és felpörög vége van, megint így brum.
Igen, természetesen van ilyen, viszont én azt szeretném elkerülni, hogy két párhuzamos interjút kelljen levezetnem. Ilyen is volt, amikor az egyikük nem volt annyira kíváncsi a másikra. Ilyenkor jobb hián azt kell csinálni, hogy a két embert folyamatosan mozgásba hozod, kisebb-nagyobb ütemváltásokkal. De a lényeg az az, amikor kettejük között indul el valami, amikor rácsodálkoznak a másikra, amikor kíváncsiak a másikra, reagálnak rá, hogy észhez térnek, és azt mondják, hogy a fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy te jó ég, ez veled is megtörtént, én is ilyen vagyok. Vagy pont az ellentéte. Nem emlékszem olyanra, hogy feszültséggel teli lett volna bármelyik rész is, az esetek igen jelentős részében valami nagyon szép, párbeszédképes, vagy az egymásra figyelésnek a metaforája alakult ki egy-egy beszélgetés során.
Most az jól hangzik, hogy azt mondod, hogy hát te a politikával vagy a közélettel ilyen értelemben nem akarsz foglalkozni, de említett Karikó Katalint. Karikó Katalin kutatásait egy szélsőjobb politika leállítatja, mert az ő közönsége nem hiszi el, hogy vannak olyan pici dolgok, amik megváltoztatják az életét, ezért inkább lehazudják az egészet, és a rákutatásait megállították. Vagy mondod a színészeket, hát látjuk, hogy a magyar kulturális élet, vagy a színház élet hogy polarizálódik, és valakinek a karrierje ilyet alapvetően meghatározza nem a művészi teljesítménye, hanem az, hogy kivel van jóba, vagy kinek tesz esetleg, vagy tesz-e valakinek hűségnyilatkozatot. Lehet úgy tenni, mintha ezek a dolgok nem lennének?
Hát látod, lehet. Más megkérdezi ezeket, én nem. Tehát engem nem ez érdekel, de nagyon nem. Szerintem három dolog irányából lehet közelíteni valaki felé. Az egyik a munkássága, a másik a személyisége, a harmadik meg az élete. Engem a munkássága érdekel a legkevésbé. Engem az élete érdekel, vagy a személyisége, a fordulópontjai, a dilemmái, a kudarcai, a sikerei, és sokkal több olyan általános érvényű fogalom van, ami mentén a két ember tud kapcsolódni, vagy képes megmutatni önmagát, mintsem, hogy arról érdeklődjek, hogy mi a véleménye az SZFE-ről. Megkérdezi más, sőt, szinte mindenki erről kérdezi őt. A Partizán, a Klubrádió folyamatosan közéleti aspektusból közelít. Nagyszerű. Akit az érdekel, ott fogja nézni. Engem nagyon más horizonton keresztül érdekel például egy művész.
Igen, de az ő lehetőségeit is alapvetően meghatározza, mondtad ezt az SZFE színművészeti példát, hogy ő arról mit gondolt, és azról mit mondott a világban. Tehát nem azon múlik, hogy nem biztos, hogy jó a példám, hogy Hamletet játszhat-e a következő évadban, vagy sem, hogy ő jó Hamlet lenne, vagy rossz Hamlet, hanem az, hogy mondjuk mit mondott erről az ügyről.
Ezt elmondja máshol, szerintem.
Most az első adásban Lakner Zoli és Balázs
Klári volt
együtt.
Nem jött szóba a politika, szintén. Lakner Zoltán esetén. De nem is kell, hogy szóba jöjjön. Szerintem kiváló interjúkat ad a magyar politikáról és a közállapotokról. Máshol nálam nem erről beszélt. Szerintem egész más fénytörésben tudtuk megmutatni Lakner Zoltánt. Honnan indult, milyen küzdelmes volt, milyen családból jön. Nem gondolom, hogy nekem ez lenne a feladatom a világtalálkozóban.
Én nem akarlak rábeszélni semmiképpen. Ne érts félre. Csak mindig az a kérdés van bennem, hogy nem máshol futok neki a dolognak. Tehát valóban, amit te is mondtál, akkor lehet megtenni az, hogy bizonyos kérdésekről nem beszélünk, hogyha valaki más beszél ezekről a kérdésekről, mert ezek akármit, és ezek kérdések, ezek fontos dolgok, ezek az életünket alapvetően meghatározóak. Az, hogy nem kell mindig mindenhol, abban benne van az, hogy de valahol meg kell.
és valahol meg csinálják.
Téged mennyire érdekel az a környezet, amelyben szerepelsz? Tehát, hogy most mi az a vívő anyag, amiben az a körülötted lévő médium, amiben csinálod ezeket a műsorokat?
Nagyon egyszerűen tudok erre válaszolni. Én mindig is nagyon fontosnak tartottam a saját intellektuális függetlenségem. Szabadon lehessen kérdezni. Nyitottan. A létező legnagyobb szerkesztői szabadságban. Amikor ez elfogyott, volt olyan, akkor én onnan eljöttem. Amíg ezt megteremtik, és szerintem ennek nagyon nagy létjogosultsága van különösen ma, hogy az ember bejön, kedve szerint, legjobb tudása szerint kérdezhet, olyan szerkesztői elvek mentén, amelyet ő a legjobbnak tart. Nekem mindig is ez volt a fontos, és erre mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektettem, és fogok is. Tehát nem is nagyon tudnék szerintem olyan helyen dolgozni, ahol ez például nincs meg. Vagy amikor falakba ütközik, amikor mindez korlátok közé szorul. Tehát nekem ez fontos volt, és fontos is lesz. Volt már olyan, hogy mindez sérülni látszott, akkor én másnap beadtam a felmondásomat. Emlékszem, kedden szóltak, szerdán én már aláírtam.
De mi a szólás, hogy ezzel ne beszélj, vagy azzal beszélj, vagy ezt ne kérdezd meg, vagy azt kérdezd meg?
Egy listáról mondtak pár nevet, akivel nem lehet. Én azt mondtam, hogy akkor.
És hol volt ez?
Ezt nem szeretném elmondani.
Jó, majd találgatunk, megérünk rá.
Én ezt nem tartom elegánsnak egyébként. Tehát a Bodrogi mondta azt, ez nagyon megmaradt bennem, hogy az ember az egykori szerelmeit nem kezdi el nyilvánosan bocsárolni. Szerintem, ha valaki volt munkaadód, és elfogadtad kvázi a kenyerét, nekem ez soha nem szimpatikus, hogy 4 év után elkezdik mondani, hogy ő milyen rosszul érezte ott magát. Hát barátom, miért voltál ott 4 évig? Miért nem álltál föl? Ha 4 évig jó volt, és elfogadtad az ottani kereteket, akkor szerintem utólagosan nem kell azt mondani, hogy én ott rosszul éreztem magam, nem is éreztem. Amikor elkezdtem, akkor eljöttem.
Nem, utólagosan nem kell mondani, hogy rosszul érezted magad, ha nem érezted. Azért szerintem ez nem olyan, mint egy volt barátnődről, vagy barátodról, vagy mit tudom én, kiről beszélsz, hanem azért annak mégiscsak van információ értéke, hogy a nyilvánosság fórumai hogyan működnek, szabadon vagy nem. Mert ha te azt mondod, hogy ez mostantól kezdve nem egy szabad fórum, azért ez egy olyan információ, ami a közönségre is tartozhat. Legfeljebb azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy hogy dőlnek el itt a dolgok, de attól még, hát miért ne? Nézzem, vagy ne nézzem. De hogy ez lehet, hogy ez egy lényeges információ.
Én nem szeretnék így utólagosan semmit konkrétumokkal alátámasztani.
Persze, persze. Ezeket jól kell adagolni amúgy is, mert ugye ilyenekre bukik a bulvár sajtó.
Például.
Mert hogy azért van egy olyan jelenség, talán a Magyarországon a kereskedelmi televíziók megjelenésével jelent meg, hogy fel kell építeni, nem tudok jobb szót rá, celebeket. Tehát olyan embereket, akiknek az élete egyszer csak érdekes lesz a nyilvánosság előtt, többek között azért lesz érdekes, mert sokat beszélünk róla. Tehát akkor kellenek olyan tévésorozatok, amikekben szerepelnek, de cserébe, vagy nem is cserébe, mellette föl kell hozni olyan bulvármédiát, ami traktálja esetleg az ő életüket. Dolgoztam én egy nagyon rövid ideig, egy kereskedelmi tévéje műsorában, ahol néhányunknak az lett volna a dolga, hogy az aktuális műsorvezetőről találjunk ki ilyen történeteket. Nem baj, ha nem igaz, sőt, ez nem volt feltétel, hogy igaz legyen.
El is mondták, hogy nem baj, ha nem igaz.
Hát hogy lett volna igaz, hát most minden héten nem történik, nem lesz új szeretője, nem csinál új ruhát, nem tudom. És hát, hogy találjunk ki kis emberi történeteket, én az elszökött a macskájával próbálkoztam, de azt hiszem nem ütöttem át a bulvár sajtóját, és akkor én is ott rájöttem, hogy ez nem az én világom. Tehát, hogy ez egy ilyen gépezet, tehát ezt látjuk mindenütt a világban, tehát, hogy ez felépít embereket, akiket el lehet adni, aztán van, akinek van ehhez teljesítménye, és van, akinek nincs. Hát ez nagyon változó.
Hát a teljesítmény szerintem nagyon fontos. Tehát én például nagyon kimaradnék világéletemben, ez volt a cél a bulvár sajtóból, meg a bulvár médiából.
De nem maradsz ki, hát most megnéztem egy csomó interjúdat, meg mit tudom.
A bulvár interjút nem láttál velem szerintem.
Hát a bulvár sajtó megjelenés, lehet, hogy interjút nem.
Inkább szemlézték az interjút.
Igen.
Az ott elhangzó ismert ember egyik másik mondatát, de én, hogy nem nyilvánultam meg, az egészen biztos. Tehát erre azért nagyon figyeltem. Mi több, még a kereskedelmi tévék azon műsoraiból is igyekeztem kimaradni, ahol szerintem bulvár szereplővé is válhattam volna. Tehát én nem szeretnék például ennek aktorálni. Én kérdezni szeretek a létező, hogy mondta ezt Karinti? Azt hiszem úgy fogalmazott, hogy gyűlölöm az interjúkat, a reklámoktól irtózom, én titokban csendben szeretnék világhírű lenni. Tehát távol mindentől, ami a csinnadratta, ami a bulvármédia ilyen-olyan kelléke. Soha nem volt ez nekem vágyom, vagy legalábbis lehet, hogy gyerekkoromban lehettek ilyen képzeteim, hogy milyen Banovi jó lehet egy főműsoridős kereskedelmi televízió ünnepelt emberének lenni. Én ezt magamról beszélek, nagyon sokan nagyon jól csinálják ezt, és alkatilag is alkalmasak mindenre. Én ezt ma másokkal talmimnak látom, mint Karikóval beszélgetni. Tehát engem például már ez a része érdekel.
Persze, én ezt értem, csak hogy van ennek a mégiscsak iparágnak valami működési módja, mert hogy nézettség kell, mert hogy és bele lehet kerülni könnyedén ebbe a gépezetbe. Nem is feltétlenül arra gondolok, hogy te, mert most miért egy riporter, hanem például a szereplőid.
Hát én a szereplőimet onnan válogatom. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy nézzék, hallgassák ezt a műsort. Minden látszat ellenére azért ezt mi a nézőkért és a hallgatókért csináljuk.
Miért a látszat ellenére?
Hát azért, mert én hallottam már olyan vélelmet szaktársunktól vagy szaktársnőnktől, hogy fontos, hogy csináljuk, hogy ez küldetés, és ezért ez találkozzon a közönséggel, de nem ez a legfontosabb, de ez baromi fontos. Szerintem nem mindegy, hogy hányan néznek valakit, azért az egy adekvát visszajelzés. Szeretem elmondani, hogy a YouTube akármennyire is ma már demokratikus lett, tehát két palacsintát kisüt valaki valamelyik műsorba, úgy gondolja, hogy neki podcastet kell készíteni, és köze nincs a kérdezéshez, azért ez mégis egy hihetetlenül demokratikus műfaj. Ott van egy szám alatta, hogy hányan néztek, hallgattak téged. Azért ilyen nem volt 30 évvel ezelőtt. Ilyen-olyan tévévezetők kényekedve szerint eldőlt, hogy te képernyőre kerülj, vagy sem. És lehetett magyarázni mindenfélével, hogy a másik csatornán nem tudom, mit indítottak veled szemben. Ez jelenti a te lejtmenetet. Itt nem nagyon tudsz mire hivatkozni. Tehát 10 rész után azért egy átlagot csak meg kell állapítani, és kiderül, hogy az az adott formátum, vagy az a teljesítmény mennyire találkozik a közönség ízlésével. Szerintem ennél igazságosabb, átláthatóbb és reálisabb képet nem nagyon lehet egy műsorkészítőnek felmutatni. Nem tartom megfelelbezhetetlennek dolognak. Tehát ezt hozzátenném. Tehát ez nem azt jelenti, hogy aki 50 ezres kattintás számot produkál, az rosszabb lenne, mint aki 300 ezeret. Ebben nem vagyok feltétlenül biztos. Azért a celeb faktor szerintem azt is belejátszik, mert lehet, hogy az a kérdező, aki a 300 ezeset prezentálja, énekelt az X-faktorba 3 évvel ezelőttről.
Hamisan.
És lehet, hogy hamisan. De ismertebb, mint az az egyébként kiváló szaktudással rendelkező 50-valahány éves kérdező, aki nem merítkezett meg a kereskedelmi televíziózásban, meg a bulvár médiában.
Én azért érvelnék amellett, a kolléga mellett, akit itt az előbb idéztél. Tehát, hogyha csak a nézettség számítana, mondjuk eltűnne a komoly zene és a balett, a színházi előadások nagy része és a magyar irodalom színe java.
Nem, most rendkívül fontos, csak ne tegyünk úgy, mintha ez egy 20-adrangú kérdés lenne, csak ezt akartam mondani. Abszolút. Lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam. Van, aki ezt úgy bagatellizálja, és azt mondja, hogy csináljuk, ha heten nézik, akkor is jó. Ez nem igaz.
Nem igaz. Ezzel egyetértek veled. Én azt szoktam mondani itt a kollégáimnak, mikor véletlenül valaki ilyesmire, hogy de ez nagyon értékes. Igaz, hogy nem nézi senki, hogy sokra megyünk vele.
Igen.
Hát ha nem nézte senki, akkor minek csináltuk meg? Hát nyilván a közönségnek kell, és aztán az kiderül, hogy hát ez a pénzügyi részét is ez mozgatja. Hát a klubrádiót sokan hallgatják, és nézik, mint most, és azt mondják, hogy hú, ez megéri, hogy pénzt kapjon, akkor az jó, hogyha ezt nem nézi senki se, akkor kihez jut el az üzenet, hogy de segítsetek és tartsátok fönt a független média maradékát, de hát akkor hogyan vagy mit tartsunk fel, akkor nem tudjuk.
Szerintem ez egy nagyon érdekes és rafinált libikóka az ember esetében. Mind a két fajta szempontnak meg kell felelni, és mind a két tényezőt kell etetni, csúnya szóval élve. Tehát nem baj, ha ki van használva az a fajta faktor, hogy nagyon ismert emberekkel beszélgess, amelyek majd meglövi a te nézettséged, de emellett törvényszerűen szeretnék én például Szabó Istvánnal is beszélgetni, vagy elindítok egy nagy műcímű műsort, aminek nincs feltétlen elképesztő nagy nézettsége, hisz ott nagy kulturális termékeket, produktumokat mutatunk be, az nem tud versenyezni azzal, amikor meghívunk ide egy A kategóriás sztárt, és beszél az életéről és az anyjához fűződő viszonyáról, de nem olyan nagy baj, hogyha az ember megteremt magának annyi kulturális kvótát, vagy kreditet, hogy képes ilyen értelemben tartalmas műsorokat készíteni, annak érdekében, hogy a nézők, a hallgatók horizontja táguljon.
Kadarka Jendre vendégem, egyébként a nagy mű ről jutott eszünkbe, és itt sokat nézegettük egy időben a számokat, hogy ez miért nem pörög annyira, miközben egészen elképesztően izgalmas részek voltak benne, és azt mondta itt egy sokat látott kollégám, hogy talán azért, mert nagyon sokféle műfajból választottál. Tehát aki meghallgatta az egyik részt, az nem vagy két részt meghallgatott, nem feltétlenül gondolta az, hogy a harmadik rész is az övé lesz, mert az egyik az mit tudom én, azért érdekelte, mert egy olyan emberről beszélt, vagy egy olyan alkotásról, amit őt nagyon érdekelte a következőben, viszont egy tök más műfajban, más alkotásban, és akkor mondta, hogy já, nem kockáztatok a harmadikra, bár szerintem ennyit nyugodtan lehetett volna kockáztatni.
Azt mondta nekem egy magyar nyilvánosságban nagyon járatos és sokat látott ember pont erről, hogy szerinte pofon egyszerű a magyarázata, nem volt benne meglepetés. Tehát leülsz, és pontosan tudod, hogy itt ünneplés következik. Gyakorlatilag egy nagy kulturális teljesítménynek a végestelen végig történő felmagasztosítása fog történni. Ugyanakkor egy másik műsorban, az arcképben, a szavakon túlban, a világtalálkozóban, ott a meglepetés faktor.
Igen, de még meg tudnám magyarázni azt is, hogy ez nagyon érdekes, mert hogy a miértről beszéltetek, miért olvassák ezt a könyvet nagyon sokan, ezt a koncertet miért nézték meg sokan ezt a...
Dobozol, a magyar társadalom dobozol.
Minden társadalom.
Tehát ha megszokták azt tőled, hogy te emberi drámákat mutatsz be, érzelemgazdag beszélgetéseket folytatsz, ahol az emberi lélek kerül a boncasztalra, szokatlan, hogyha ott magyar veretes teljesítményeket, mechanizmusokat, alkotói folyamatokat mutatsz be. Az már szokatlan. Nem szeretik, ha eltérsz attól, ami egyébként az ő fejükben már megszokott. Én legalábbis erre jutottam. Engem erről nehéz lebeszélni, hogy ezt is meg kell mutatni. Én nagyon szerettem csinálni, embertelen meló volt ezt, azért hozzáteszem, tehát Leocki Miriam kolléganőmmel, azért ebben elég sokat tettünk.
De azért, mert nincs elég nagy teljesítmény, vagy nincsenek elegen, akik megfelelő színvonalon tudnak ezekről a nagy teljesítményekről beszélni?
A felkészülés tekintetében. Tehát az, hogy bemutass egy kocsis életművet, vagy egy moldova életművet, ahhoz azért nagyon el kell merülni benne. Én például nem véletlenül az irodalom tekintetében csak olyanokhoz mertem nyúlni, amelyikhez azért nekem van kanalam. Tehát a Márai Szabó Magda moldova életmű volt az.
Závada,
amelyikhez nekem érzelmi kötődésem van, és a könyveik jelentős részét elolvastam. Tehát például Petriről nem mertem volna ilyet csinálni, hisz nem merültem el benne.
Vannak... A versek, tudod, nincs végigírva a sor.
Képzeteim voltak róla, de nem gondolom, hogy olyan autentikusat mertem tudtam volna kérdezni bármilyen jó felkészítő esetén, mint az említetteknél. Ahol van egy 20 éves otthonosság érzésem. Mert szerintem Kocsi Zoltánhoz például nem volt kanalam. Én nem vagyok egy nagy komoly zeneértő ember, ezt el is mondtam párszor az interjúban, de szerintem megvan annak is a bája, és annak az érdemdús és érvényes látószöge, hogy valaki abból a nézőpontból kérdez, mint egy teljesen átlagos zenehallgató. Hogy mi adta Kocsi Zoltán egyedül valóságát? Mit értenek az alatt, hogy valaki zseni? Mi a különbség a zseni és a virtuóz között.
És a nagyon jó közt.
És a nagyon jó közt. Igen. Hol van az a vékony
hát
hajszál?
Ez baromi érdekes, és ez ugyanúgy az irodalomnál, meg a filmnél, meg a mit, hol el lehet mondani, hogy nagyon sok nagy teljesítmény tanúi vagyunk, de olyan, amiről ugye a közmegegyezés is az, hogy zseniális, nem mint hogyha a megegyező köztagok feltétlenül mind ismernék azt az életművet, de annál érdekesebb kialakul az, hogy hú, ez fantasztikus.
Hát csak oda lyukadunk ki, hogy szerintem okos emberekkel beszélgetni a létező legjobb dolog. Voltak éppen mindegy, hogy miről. Ha zseni fogalmáról, ha az életéről, valakinek a munkásságáról, okos, eleven gondolkodású, tájékozott emberekkel beszélgetni, vagy eredeti gondolkodású emberekkel beszélgetni, nekem mindig nagy öröm.
Csak most mondtad Kocsis Zoltán, hogy az életműve kerül fel a YouTube-ra, egyre több mindent meg lehet nézni, nagyon szorgalmasan rakják fel, és van egy jelenet, egy hanglemezt vesznek fel, most persze meg kéne mondanom, hogy mit, akkor egy zongora verseny nyilván valószínűleg, és a Kocsis zongorázik, és ott játszik maga körülötte az állami hangversenyzőnek, és a Kocsis ilyen 20 éves lehet rajta. És ahogy ott összevesznek egy-egy hangon, és akkor mondja ott az adásra, vagy a karmester, hogy itt nem az, a Kocsis elővesz egy ilyen kis iskolai füzetet, amiben látszik, hogy kijegyzetelte az egész darabot, és ott mutogatja, hogy de a szerző ezt gondolt, és akkor ehhez nem kell zenei fül, azt látod, hogy ez az ember ez valamit csinál, amit el sem tudod képzelni, hogy ilyen van.
Igen, hogy valami fölött áll.
Hogy valami más, miközben hát nyilván egy csomó nagyszerű zongorista van, és lehet, hogy egyébként másokról is találnánk ilyen érdekeseket is. Szóval én azt gondolnám, hogy ezek marha érdekesek, még hogyha mondjuk Meg ugye a divat is benne van ebben, nem? Hogy Moldova egy időben nagyon divatos volt, ma már sokokból érthetően divatból kimenőben van.
Nem tudom, mekkora létjogosultsága van a retrospektív műsoroknak. Tartok tőle, hogy kevésbé.
Hát az Acél Sodrony, hogy megy, vagy a
bizonyos korosztályon belül.
Pálinkás Szűcs e-féle műsora.
Bizonyos korosztályon belül egy rétegnek nagyon sokat ad, de 40 alatt nem tudom, hogy megérinti-e őket.
Akár azt te tudod, mert te vagy kettőnk közül 40 alatt inkább.
Hát már sajnos 40, nemrég töltöttem be.
Isten éltesse.
Köszönöm szépen, de az egy nagy felismerés volt azért nekem, hogy a 40-es korosztály az kevésbé akar elmélyülni abba, hogy a Mephisto mitől jó.
Mert már az ő születése előtt.
Igen. Őt az érdekli, hogy a futni mentem mitől jó, ha érdekli. Tehát a mából kell szólni. És azért én megpróbáltam, és válaszolok is a kérdésedre, hogy annak a kollégának, aki azt mondta, hogy nagyon tág volt ez a spektrum, amiből válogattunk, ez egy nagyon végiggondolt cél volt. Mert szerintem az, hogy mi a nagy mű, azért az nagyon szubjektív. Tehát lehet, hogy a Mephisto nagy mű, meg a Jadwiga párnája nagy mű, de szerintem valahol a Reptér is egy nagy mű, Korda Györgytől. Tehát az nem létezik.
Egy sikeres mű.
Hogy hát olyan értelemben szerintem nagy mű, hogy ahhoz valamit el kell tudni találni a magyar néplélekben, vagy nem tudom miben.
Na jó, de a
házi buli elmaradhatatlan sláger az elmúlt 6 évben.
Igen, de ezek egy része az azért gúnyossági faktorral együtt, tehát lehet, hogy lejátszák, de közben röhögnek rajta. De hát vannak ilyenek.
Ezt nem tudom, tehát én ilyet még például pont ennél a számnál nem tapasztaltam. Szerintem azért itt S. Nagy István, Máté Péter írta a dalt, ez egy jól énekelhető sláger, és meg lehet mutatni valamit ebből is, ennek a hatásmechanizmusából, hogy hogy lesz egy Reptér hirtelennyében mindenki számára egy fülbemászó dallam. Mi kell hozzá? Hisz ez egy 30 vagy 40 éves sláger volt. Ember nem emlékezett rá, vagy én legalábbis nem tudok róla, hogy a Repteret valaha is házi bulikba énekelték volna, és egyszer csak valamilyen folyamat ábrák eredményeként mindenki számára ismerős lesz és népszerű.
Vannak ilyen megmagyarázhatatlan, de éppen véletlenek sorával magyarázható dolgok.
Hát ha van véletlen.
Hát véletlen van, meg hát mondjuk van a, hogy mondják, ez a mulatós zene, hát milyen Jimmy volt, tudom, hogy
Zambó
Jimmy. A Philip Jimmy-t akartam mondani, de éreztem, hogy ez nem lesz jó. Szóval, hogy Zambó Jimmy hihetetlenül népszerű volt, én még egyébként a Casanovába éjszaka hallottam.
Hát jó, ott énekel, persze.
Hallottam zongorázni, akkor azért nem gondoltuk, hogy világsztár lesz, bár elképesztő dolgokat.
Nem is lett világsztár.
Is. Hát Magyarországon világsztár.
Magyarországon.
Igen, hát ilyen, de ilyen Csepelen és környékén világsztár lett.
Helyi világsztár.
Helyi világsztár lett, de hát a magyar nyelv és kultúra olyan, hogy azért a világsztárjaink egy nagyon jelentős része magyar világsztár. Szóval csak azt akarom mondani, hogy persze sok ember lesz, sok előtt ismert, ha még emlékszel, hogy a Bugyi testvérek és a 3+2,
hogy nem érkeznek
el. Oké, és nagyon sok helyen énekelték, és vitték a kazettáikat, hogy csak na, tehát nagyon sok vagyon abból indult ki, hogy azokat a kamerettákat hamisították, de azért bizonyos szempontból jobb elfelejteni. De attól még fontos kultúrtörténeti dolog. Csak ezt mondom egyébként, hogy hát ez milyen érdekes, hogy valami egyszer csak így a semmiből előtűnik, és híres lesz, vagy népszerű
lesz. Híres lesz, és ugyanez igaz szerintem fordítottan is.
Vagy nem lesz?
Egyszeriben elfelejték, egyszeriben leejték, egyszeriben érdektelenné, unalmassá és elkoptatottá válik. Ez igaz a mi szakmánk egyik-másik jelesére is, műsorokra is, hogy egyik napról a másikra hirtelennyében úgy érzik, hogy mi már telítődtünk, láttunk tőle mindent, és lankad az érdeklődés. Ezzel szerintem számolni kell művek esetén is. Elejthetnek műveket, alkotókat, együtteseket, kulturális termékeket egyik pillanatról a másikra. Ez szerintem egy fontos dolog, hogy az ember szem előtt tartsa azt, hogy ez egy kérész életű történet. Ez nem tart életünk végéig. Egyébként, aki arról beszél, nem olyan rég mondta nekem valaki, hogy hát ő mennyire azt érzi, hogy missziója van azzal, hogy kérdez és megy és csinálja. Én soha nem mernék ilyen dagályos vagy fenkölt módon hozzáállni a saját tevékenységemhez. Nem vagyok felhatalmazva, ezért nem mondanék nevet, de te biztos, hogy ismered, a 60-as, 70-es évek igen jeles magyar riporternőjének 15-en voltak a temetésen. És ez engem oly mértékben gondolkodtatott el arról, és ő tényleg a legnagyobb sztár volt abban a korszakban, hogy azért ez mennyire egy efemer, mennyire egy pünkösdi királyság, hogy akkori viszonyok közt, tehát a 60-as, 70-es években azért nem volt ennyi televíziós arc. Ő ott volt a top 5-ben, és pár év elteltével a legszűkebb családján kívül, és néhány szakmabéli reprezentánson kívül senki nem megy el, és kíséri az utolsó útjára. Szóval én azért óvaintem magam is attól, hogy amikor szép számokat látok a YouTube-on, és átléptük egyébként a YouTube-on a 100 milliómodik megtekintést, hogy azt gondolja az ember, hogy hát azért ez olyan veretes, maradandó történet. Ez nem így van. Ez a pillanatnak a tevékenysége, 5-10 éven belül ennek azért a helyi értékét lehet majd látni. Nyilván büszkének kell lenni rá, de én soha nem mertem ilyen végtelen nagy magasztossággal gondolni arra, hogy mit csinálunk.
Na jó, de az újságírás 99,99%-a az egy ipari termék, a szó jó értelmében természetesen. Miért maradna meg az örökké valóságnak, hogy ma most itt beszélgetünk, ez ma jó esetben érdekes, még lehet, hogy holnap is, holnap után meg már kit érdekel, mert annyi minden történik.
Hogy mondjak egy példát?
Ez egy feladatot végrehajtunk, reméljük magas színvonalon.
A politikai fontosságról. Hogy szerintem mennyire nem az. Pár évvel ezelőtt, 2021 őszén, még emlékszem is rá, egy elegáns étterembe ültünk 8-an. Azt is merem mondani, hogy a magyar közélet olyan értelemben jeleseivel, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon napra készek a mindennapi történésekkel. Nem tudták elmondani, hogy mi volt az UDZ ügy. Már nem emlékeztek rá. Ez nagyon megmaradt bennem. És akkor azt mondtam, hogy ezért érdemes ezt napi 5 órában követni, figyelni, csócsálni, csámcsogni rajta, akkor olyan emberek, akik egyébként erről gyakran meg is nyilvánulnak, de legalábbis mindennapi újságolvasóként erről beszélgetnek, életük része, pár év elteltével még csak homályosan sem tudják felidézni az akkor egy évig minimum a magyar politikát uraló történést. Sem a szereplőket, de még annak a végkimenetelét se tudták megmondani.
És végzek egy lelkismeret furdalást, szerintem olyan hármas alára el tudnám mondani, hogy mi a történet. Ez mindegy, mert lehet, hogy 1939. szeptember 2-án, most ez egy hülye példa persze, az akkori újságok nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy mi történt az előző nap. Aztán mégis megváltoztatta az egész világmenetét. Tehát nem tudhatod előre, hogy egyrészt, hogy miből mi lesz, másrészt akkor igenis fontos volt, hogy kiderüljön, és igenis fontos volt szerintem azoknak a kollégáknak a munkája, akik azon dolgoztak, hogy kiderült, hogy egy magántitkos szolgálatot hogyan használnak pár célokra és állami célokra. Fontos volt.
Milyen egyetértek?
Aztán, hogy ez elfelejtődik, hát persze elfelejtődik.
Akkor lehet, hogy félreértető voltam. Aki ezt a fajta munkát végzi, közéleti újságírás nevezetesen, le a kalappal ért. Komolyan mondom.
Nem ezt akartam.
Abszolút,
nem ezt akartam kipakálni.
Csak engem ez hidegen hagy ma.
Hogy nem én azt gondolnám, hogy szebb napjaimban, tehát mondjuk, ha, de biztos nem így van, persze, de a svájci lennék, a Svájcban élnék. Egyrészt rengeteg nagyon finom sajtot ennék, az tuti, a fülemen folyna ki a legfinomabb sajt, és akkor kultúráról és művészetről, meg opera előadásokról beszélnénk, meg megkérdeznénk, hogy olyan a milánói szkálában, meg mit tudom én, micsoda, mert megtehetném, mert olyan mindegy, hogy mi történik körülöttünk, óraműszerűen megy az egész világ. Hát Kelet-Európa sajnos nem így működik, most egyébként Nyugat-Európa se így működik.
Te ezt jobban élveznéd, hogy az operáról meg a sajtokról beszélgetnél egy ilyen műsorban?
A sajtokat enném.
De beszélgetni a gasztronómia élvezet.
Persze, szoktam, csináltam gasztronómiai műsorokat.
Te azt jobban élvezed, mint amikor politikusokkal beszélgetsz. Alig, ha hiszem.
Most egy nagyon rossz viccet tudnék erre mondani, hogy a Kun bácsi elmegy a bordélyházba, és ott a hölgy, akivel van nagyok, hatnyög, és azt mondja, maga itt az én pénzemért ne élvezzen. Tehát, hogy mi az élvezet, és mi nem, és hogy az mennyit számít, ha a munkádat végzed, az más dolog. Na mindegy, kérdezek valami tök mást, hogy ugye a Klubrádió is úgy tud fönnmaradni, hogy pénzt kér a hallgatóitól. Illetve ennél érdekesebb a modell, mert van, aki azt választja, hogy elég sokan, hogy csak akkor nézhetsz meg bizonyos tartalmakat, hogyha fizetsz. Hát végül is egy újságot is régen megvettél, akkor még volt, hogy 80 fillért is elkértek egy napilapért. Szóval, hogy fizetni kell érte, hát azon senki nem lepődik meg. Az interneten nyilván máshoz szoktunk hozzá. Jó, hogy mindjárt be kell fejeznünk.
Már eltelt az 50 perc.
Mert jó társaságban van az idő. Hogy a Klubrádió meg azt választotta, hogy mindenki hallgathatja, mert fontosnak tartjuk, hogy eljusson a világtalálkozótól kezdve a nemzetközi lapszemléig, és ami közte van minél több emberhez, de ez csak akkor tud működni, hogyha elég sokan, akik megtehetik, támogatják a Klubrádiót.
Szerintem nagyon helyesen teszi a Klubrádió, hogy nem teszi fizető kapu mögé. Látok ilyen modelleket. Én abban kevésbé hiszek, megmondom őszintén, tehát hogy ez a tartalom, ez csak azok számára legyen hozzáférhető, akik ezért fizetnek. Ez jó, hogy ez mindenki számára hozzáférhető. Én ebben a modellben hiszek. Engem is többen bíztattak egyébként, akár csak a YouTube csatornám esetében, hogy ezt különféle támogatói oldalakon keresztül meg lehetne támogatni, vagy erősíteni, vagy másik lábat csinálni. azért most nagyon sokan kérnek pénzt Magyarországon ebben a nyilvánosságban, és szerintem az nagyon dicséretes dolog, hogyha valaki erre áldoz. Mert fontos a független hang, ezt már nagyon sokszor elmondtam, és ezzel kezdtük. Tehát azért nem annyira tipikus ma Magyarországon, hogy műsorkészítők azt kérdezzenek, azt hívjanak be, akiket a legjobb tudásuk szerint be kell hívniuk. Azért a direktívák nem szokatlanok ma a magyar médiában, meg a központi irányítás. Szerintem amíg ilyen független hangoknak teret lehet adni, addig meg kell ragadni minden lehetőséget.
Köszönöm szépen Kadarka Jendre kollégámnak, hogy itt volt és beszélgethettünk. Talán több volt ez, mint egy szakma belterjes okoskodása. Önöknek pedig egyrészt köszönöm szépen a figyelmet, másrészt független hang, a pénzért működik, úgyhogy klubradio.hu internetes oldalon minden információt megtalálnak ahhoz, hogy miként lehet támogatni, hogy ez továbbra is megmaradjon. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Stúder Dániel, Balogh Kármen. A híreket Kárpáti Jánostól hallották és hallják, a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter és Jánost hallották. A viszonthallásra!